18. fejezet. Liszt halála. Az ifjú Liszt Párizsban meghalt, olyan korban, melyben más gyermekek még alig gondolnak az iskolára, ő már meghódította sikereivel a közönséget. 9 éves korában, mikor más gyermekek még csak dadognak, ő a mesterek meghökkenésére tudott már a zongorán improvizálni, de csak Le Petit Liszt volt a neve. Így akarta a közönség összekötni azzal a bájos gyerekességgel, amelyből immár nem tudott kilépni. Mikor először improvizált az operában, körül kellett a páholyokban látogatni, hogy a hölgyek dédelgethessék. Naív és a művész korához mért csodálatukban úgy gondolták, hogy akkor ajándékozzák meg kedvére, ha csókokkal és égetett mandulával halmozzák el. S mielőtt félkézzel cukorkát kínáltak neki, félkézzel szőke selyem hajában turkáltak. Ez a rendkívüli fiúcska azoknak a csoda gyerekeknek sorába csatlakozik, akik csak azért jelennek meg a földön, hogy mindjárt eltűnjenek, mint azok az üvegházi növények, amelyek belepusztulnak egy-két pompás gyümölcsük megteremtésébe. Mozart is, aki Liszthez hasonlóan kora érettségével döbbentett meg, 31 éves korában meghalt, de rövid életét annyi szenvedéssel és bánattal fizette meg, hogy jó tétemény volt neki a korai halál. Ha a tehetséget fenyegető veszedelmekre, a lángelmét környező, folyton üldöző és utolsó léptéig kísérő borzalmakra gondolunk, ha nem feledjük, hogy minden sikernek irigye van és minden siker megszégyenítvén a középszert kihívja az intrikákat, talán úgy véljük, hogy jobb volt ennek a virágnak elhervadni, mint megvárnia azokat a viharokat, amelyek később rárohantak és széttépték volna. Kora védőpajzs volt, mely elhárította a támadásokat. Eddig csak csodálói voltak, gyerek még, mondták sikereinél, s az irigység megadta magát a türelemnek. De ha öregebb lett volna, s az őt éltető isteni szikra jobban kifejlődött volna, akkor a bírálat megkereste volna hibáit, ócsárolta volna érdemeit, és talán elkeserítette volna egész életét. Meg kellett volna ismernie a hatalom szeszélyeit, az erőszak igazságtalanságait, haszontalan és gyűlölködő szenvedélyek nyers támadása nyomta volna el, ahelyett, hogy a szemfedő alatt újrakezdje a gyermek álmait, talán vágyódva is rá, hogy a tegnapi álmot folytatva szunnyadjon el. A gyászeset fájdalmas. Nem az apára, aki egy évvel megelőzte fiát, hanem családjára, amelynek nevét elkezdte nagy hírre vinni. Fájdalmas ránk is, akik számára kétségkívül megnyitotta volna a zenei gyönyörűségek új forrását. Mi is gyászoljuk, s családjához csatlakozva megsiratjuk korai halálát. Ez a közlemény az Étoile-ban jelent meg. Egész Párizs olvasta, az egész világ olvasta, hogy az ifjú Liszt Ferenc meghalt. Olvasta ő maga is. Betegágyban. Mióta a Szentkrik házban megtörtént vele a botrány, idegeinek egyensúlya megbomlott. Abba hagyta minden óráját, és nem törődött vele, hogy anyja kénytelen a megtakarított pénzecskéhez nyúlni. Nem törődött semmivel, napokon át szótanul feküdt az ágyban, nem olvasta könyveit, nem csinált egyebet, csak imádkozott. Olykor felkelt és átvászorgott kedvenc templomába, hogy urán orgonáját hallhassa. Egy régebbi megállapodás folytán szerepelnie kellett egy hangversenyen, Beethoven Esz-dúr koncertjét játszotta. Le sem pillantott a hallgatóságra, tudta, hogy az egyetlen, akire pillantana, nem lehet ott. Végig játszotta a számot, mintha csupa ellenség közepette ülne, a tapsokra mindössze megbiccentette fejét, aztán otthagyta a dobogót. Ment egyenesen haza. Egy másik hangversenyen is kellett volna játszania, ahová királyi családtagjai is készültek. A rikító sárga falragaszok ott voltak minden utcasarkon. De 2 nappal a hangverseny előtt erős lázat érzett, orvost kellett hivatnia, az orvos megvizsgálta, s azonnal kész volt a diagnózissal, hiszen önnek vörhenye van, holnap után játszanom kell, az lehet, de az életével. A szervezete annyira leromlott, hogyha nem vigyáz magára, nem állok jót semmiről. Semmi esetre sem szabad felkelnem? Én csak annyit mondok, hogy belehalhat. Hála Istennek, gyűlöltem ezt a hangversenyt, most megszabadulok tőle. Mosolyogva fogadta a betegséget. Torz módon örömét találta a szenvedésben, szerette a láz felelőtlen kábulatát. Kárörvendő önkínzással próbálgatta, mennyire fáj a torka nyelés közben. És imádkozott. Kezében ott volt a rózsafüzér a takaró felett. Anyja, ha benézett hozzá, többnyire úgy talált, hogy behunyott szemmel fekszik, hosszú aja ziláltan övezi elvékonyodott arcát, ajkai hangtalanul motyogják az imádságot. Látogatót nem fogadhatott, csak az orvos jött el hozzá. Egy napon ismeretlen forrásból az az újság terjedt el Párizsban, hogy meghalt. Az Étoile meg is írta, a többi laphoz még nem jutott el a vakhír. De ebben az egyben olvashatta saját búcsúztatását. Sokáig fogsz élni, mondta az anyja örvendezve, akinek holt hírét költik, az mindig hosszú életet él. A beteg vállat vont. Azt hiszi, anyám, hogy ez nekem vigasztalás. Ebben a cikkben elolvashatja, hogy mi vár rám. Ócsárolni fognak, gyűlölni fognak, elnyomnak, támadnak. Ezért marad meg az életem, amely úgyis minden értelmét elvesztette. Jaj, fiam, ne vétkezzél a jóisten ellen. Igaza van, ez bűnös gondolat volt. Csak már legalább templomba mehetnék. Az anya nem szólt semmit. De ahogy kiment az ajtón, arcán látszott, hogy nehéz aggodalom gyötri fiáért. Nagyon vallásos asszony volt maga is, nem múlt el nap, hogy ne lapozott volna kedvenc könyvében, amelynek címlapja a Stunden der Andacht címet mutatta volna, ha már rég le nem szakadt volna, mert ez a Zsokke könyv már doborján óta szolgálta. De ha szeretett is imádkozni, fia mértéktelen jámborsága és templomjárása megijesztette. Általában egész viselkedése. Erről a fiúról olykor azt lehetett hinni, hogy nem tökéletes. Ült a börhenyből. Első dolga volt átmenni a kis templomba. Ott imádkozott 3,5 óra hosszat. Annyira beleérte magát vallásának gondolatkörébe és kifejezéseibe, hogy elvesztett szerelmét is vallásos áldozattá dolgozta fel lelkében. Átszellemült látomásként látta önmagát, amint a hófehér leányt két karján magasra emelve ajánlja fel az Úrnak. Homályosan keveredett össze benne Ábrahám áldozata az örökre elveszett szerelemmel, és a lépcsőre boruló hosszú imái alatt fájdalma lassanként a bánat gyönyörű színjátékává változott. Minden nap újra meg újra átélte a tömjén imádott illatában, a színes ablakok tarka hangulatában az orgona bűvös búgása közben a szenvedés véres gyönyörének misztériumát. A zongora csak ahhoz a külső világhoz tartozott, amelyet rajongó lelkisége csak kénytelen köntös gyanánt hordott magán. Alig telt érdeklődéséből új zenei benyomásokra. Obé egy új darabjában dallamos kis tirolien fordult elő, az megtetszett neki, szórakozott játékból inkább, mintsem komoly muzsikálásból elvariálgatta, de csak anyja hosszas kérlelésére írta le a kialakult fantáziát. Egyszer pedig egy Lenc nevű orosz látogatta meg. Ez nem volt hivatásos muzsikus, jogásznak jött Párizsba az egyetemre, de szenvedélyesen szerette a zongorát. Mindenáron személyesen akarta ismerni a világ legjobb zongorajátékosát. Szerencsés órában jött, a világ legjobb zongorajátékosa éppen nem volt templomban, hanem díványán heverészett és pipázott körötte 3 zongorája. Mert az apja halálakor eladott Erard zongora helyett vett egy kurta zongorát, az öreg Erard meglepte egy újjal, azon kívül egy másik zongoragyára, Pleyel féle, szintén megajándékozta egy gondosan gyártott zongorával. A 3 zongora közt alig lehetett mozogni az egyéb bútorokkal is zsúfolt szobában, és alig lehetett látni a sűrű pipafüsttől. Az orosz bemutatkozott, udvarias bókokkal halmozta el a művészt, majd megkérte, hogy tudománya bemutatásául hadd játsszék el valamit, például Kalkbrenner Valkész szonátáját. Nem, szólt váratlan hevességgel az eddig szótlan fiatalember. Az nem művészet. Azt a szonátát sohasem hallgattam meg, és nem is akarom ismerni. Hozzám nem juthat el semmi, csak ami szent és tiszta. Az orosz joghallgató meghökkenve bámult rá. Aztán bátortalannál lett hangon megkérdezte a vendéglátót, szabad-e Webert játszania. Ő némán bólintott rá. Webert alig ismerte, néhány számát a jó Frau Kociluch játszotta vala a Bécsben, azokra alig emlékezett. Akkor eljátszom a felhívást keringőre. Elkezdett játszani. Az első hangoknál meghökkent. A billentyűk roppant keményen jártak, még a pianót is kemény erővel kellett leütni. Az ifjú mester az ilyen zongorát szerette otthon, hogy szakadatlanul erőssé ecesse ujjait. Lenz tehát meghökkent, de nem szólt semmit, játszott tovább. Franci béketűrő hangulatban hevert a díványon, amerről fel sem kelt mindeddig, de már az első ütemek után felült. Várjon csak kérem, hogy van ez? Mi ez? Ez egy párbeszéd, magyarázta készséggel az orosz. A táncos felkéri a hölgyet, a hölgy válaszol, beszélgetnek, aztán elmennek táncolni. A végén megint párbeszéd lesz, szíveskedjé csak végighallgatni. Az orosz játszott. Jó zongora játékos volt, erős, lendületes, bár dinamikában és a tempók erőszakosságában kissé barbár. De a szerzemény ötletessége és kecses bája megragadta a hallgatót. Kérem, játssza el még kétszer egymás után. A vendég szót fogadott, akkor ő felállott a diványról és leült a playerhez. Elkezdte játszani, amit háromszor hallott. A jogász megdöbbent. Babonás ámulattal nézte az emlékező tehetségnek és a boszorkányos játéknak ezt a kettős csodáját. A művésznél megakadt, ilyenkor ő kisegítette az Erhard zongorán. Amaz bólintott és folyékonyan folytatta tovább. A harmóniára mindenütt pontosan emlékezett, memóriája főként a záró tételben mutatkozott ijesztő varázslatnak. Nagyon elmés, mondta könnyedén, mikor felkelt. Ezt nagyon szeretem. A párbeszédes forma elragadó, ezentúl jobban fogok figyelni erre a Weberre. Mit tud még tőle? Azt tudott még egyebet is. Jó soká muzsikáltak együtt. Mikor a vendég elment, ő felírta a cédulára, hogy Karl Maria Weber, és megkérte anyját, hogy másnap, ha vásárolni megy, ettől a zeneszerzőtől minden megkapható szerzeményt vásároljon össze a zenemű kereskedésben. Aztán visszafeküdt a díványra. Arról a Weberről kezdett tűnődni, akit most ismert meg, és holnap még közelebbről meg fog nézni. Igen, finom, elmés, dallamos szerző. Az a keringő kitűnő. Látni a táncos a karján ringó leányt, akinek nyúlánk alakja van, édeskék szeme és hófehér homloka. A zenei tűnődés keretéből tündökölve lépett elő a fájdalmas emlék. Weber nem volt többé sehol, csak az örökre elvesztett szerelem töltötte meg újra az egész létező világot. A misztikus tépelődések tétlenségébe azonban lassanként kezdett beleszólni a hétköznapok gondja. A félrerakott pénzecske rohamosan fogyott. Megint neki kellett látnia a zongora óráknak. Az abba hagyott leckék újra kezdődtek. A legtöbb régi tanítvány örömmel fogadta a hírt, hogy újra tőle kaphat órákat. Újak is akadtak az elmaradt régiek helyébe, és pedig az eddiginél magasabb áron. 20 frank óradíjért annyi növendéket kapott, ahányat akart. De a növendékek egészen más mestert kaptak, mint akivel azelőtt dolguk volt. Ez az új Liszt hallgatag, sohasem mosolygó fiatalember lett, aki semmi másról nem beszélt, csak a zenéről. Pillantása révedező volt, beszéde halk, s ha olykor mégis tett valami megjegyzést a muzsikán kívül eső dolgokról is. Megütődve kapta fel a fejét, aki hallotta, a hajdani Szeráfi derű helyett. Vitriolos keserűség fanyarlott a fiatalember odavetett szavaiban, a világ minden dolgainak gőgös és haragos megvetése. Társaságban nem járt. Néha elnézett Erárdékhoz, ez volt minden. Urám volt egyetlen barátja, azzal gyakran volt együtt. Ez volt az egyetlen ember, akinek rejtelmes és csodakereső miszticizmusa nem zavarta az ő tömjén illattá és orgona búgássá vált fenkölt fájdalmát. Urán minden éjszaka látomásokat látott, égi alakok kibejártak szobája magányában, és csodálatos zenéket zengtek. Ő ezeket másnap lejegyezte, megformálta, és Auditions címmel sorozatba gyűjtögette. Valamennyit eljátszott a fiatal barátjának, aki nem csak a rajongót szerette, hanem a tehetséges muzsikust is megbecsülte benne. Sokat beszélgettek is, főként a bűn és tisztaság metafizikai magasságokba lendült kérdéseiről. Urhan bámulatos erővel tudott ragaszkodni szinte eszelős elveihez, az opera zenekarában ülvén estéről estére sohasem emelte fel szemét a színpadra, nehogy gondolatain szeplő essék, sőt, ha balettet játszottak, úgy fordult, hogy csak a karmestert láthatta. Ez volt a paradicsomából kiűzött szerelmes egyetlen társasága. A Saint Creek palotában töltött esték idején minden más házzal való érintkezése abba maradt, és most a régi barátságokat nem újította fel. Csupa arisztokrata házhoz járt azelőtt, és ezektől most valami zagyva vonakodás tartotta vissza. Hogy mit érez az arisztokrata nevek hallatára, arról nem tudott pontosan számot adni magának. Ellentétes ösztönök morzsolták egymást lelkeméjén. Volt olyan ösztöne, hogy ő veleszületett előkelőségénél fogva csak a legelőkelőbbek közé való. Azoknak szellemi színvonala, modora, pompája, büszkesége számít az ő igazi otthonának. Viszont volt ösztöne, hogy ami herceg, gróf, márki és báró van Párizsban, azokat mind összegyűjtse egy csomóba, és valami példátlanul nyers kegyetlenséggel megalázza őket. Az ösztönöke zűrzavarában nem tudott rendet csinálni, eltévedt a saját lelkében, kikerült a vívódásokat inkább, és a templomba menekült. Mikor a meghívások idénye megint elérkezett, nem is nagyon hívták. Szórványosan jelentkeztek a régi paloták címeres papírosai, amelyeket még gyerekkorából olyan jól ismert, a griffek, pajzsok, sasok és sisakok címer figuráiról pontosan tudta, melyik család kékvérét hirdetik. Nem ment el sehova, csak az osztrák követség két estéjén vett részt. A monarchia nagykövete Aponyi Antal gróf, aki nemrég jött Párizsba Ferenc császár képviseletében, jóságos és figyelmes volt hozzá. A grófné nagyon szerette a muzsikát, és a világhírű magyar fiatalembert kitüntető figyelemben részesítette. Aponyi gróf a legszigorúbb legitimizmus álláspontját hozta Párizsba császárja nevében. Egész Párizs izgatott lett, mikor a nagykövetség első estéjén a gróf nem újdonsült rangjukkal szólította meg a Napóleon kreálta hercegeket, hanem régi nevükön. Annak az öreg katonának például, aki néhai Napóleon jóvoltából a Dalmácia hercege pompás címét viselte, ezt mondotta: hogy van szó, tábornok? Így tett a többiekkel is. Az ifjú magyarnak ez tetszett. Senkinek nem is tetszhetett annyira, mint neki, ha szülőföldje ilyen gőgösen előkelőnek mutatkozott, és ugyanakkor egy herceget megaláztak. Amikor az első meghívót megkapta, kihallgatásra jelentkezett a grófnál. A gróf bevitte feleségéhez, aki elragadó kedvességgel fogadta és a zongorához ültette. Sok közös ismerős találta. Franci úgy jött el a palotából, mintha láthatatlan kéz enyhítő érintést húzott volna el még mindig állatian fájó sebei felett. Az első estéjén társtalanul ődöngött a pazar termekben. A tábornokok és főpapok egyenruhái, az előkelőségek frakjai elvétve egy-egy tért harisnya, a hölgyek villogó ékszerei olyan pompás képet adtak, amelyben egy ideig szórakozottan botorkált, mintha egy megelevenedett képeskönyv lapjai közt járkált volna. De minduntalan akadt egy-egy arisztokrata hölgy, aki megismerte és megszólította. Megriadva felelt nekik, és ahogy szerét tehette, befejezte a beszélgetést, mert rettegett attól a gondolattól, hogy akivel beszél, az pontosan tudja a grófi palotából való kidobatásának történetét. Úgy szenvedett, hogy elhatározta, ide többet pedig nem jön. De el kellett jönnie. A grófné a második jóval kisebb estély előtt magához kérette. Azt a tervet főzte ki magában, hogy a párizsiaknak ízelítőt ad a magyar nótából. Fiának, a kis Rudi grófnak egy fekete nevű jóképű magyar jurátus volt a nevelője, és ez a jurátus nagy ismerője és művelője volt a magyar nótának. Őt is bevonták a megbeszélésbe. Francia rendezésben nem vállalt szerepet, ez időtáig megint betegeskedett, és többet feküdt, mint nem. Azt azonban elvállalt, hogy azt a szerzeményét, amely magyar nóták ötleteire épült, el fogja játszani. Gyönyörűen sikerült az estély. Fekete jurátus énekelt néhány nótát magyar szöveggel. A műsor tanúsága szerint ezek a Magyarországon fekvő Veszprém vidékéről gyűjtött paraszti dalok voltak. Viharos tapsot kaptak, s a tapsot a meglepettek ámuló moraja követte. Aztán az ifjú Liszt zongorázott, nagy sikere volt neki is. Végül 6 előkelő pár, javarészt Párizsban tartózkodó magyar mágnás magyar táncokat mutatott be eredeti zenére. Az elragadtatás nem ismert mértéket. Franci úgy érezte, hogy ezen az estén élet költözött beléje. A magyar muzsika megint pesgő izgalommal töltötte el, mint mindig valahányszor hallotta. A furcsa hanglétra, a forma szertelen különössége, a tánc dörgő ritmusának hallatlan ereje Doborjánt és a cigányokat idézte lelkébe, megint felbudjant benne az a forró érzés, hogy szülőföldje van, amelyhez ősi kötelékkel hozzátartozik. A grófné a műsor utáni illatos, duruzsoló forgatagban időt talált rá, hogy megszólítsa és köszönetet mondjon a szereplésért. Mindjárt meg is kérdezte, hogy mivel tartozik. Én vagyok adós a mű élvezetért, felelte ő gálásan. Amit az én szerény szereplésemre szánt grófné, azt tisztelettel felajánlom a grófné által választandó jótékony célra. A hazámon nem illennék hasznot húznom. A grófné meglepetten nézett rá. Szótlanul kezet nyújtott. Elismerésül is, búcsúzásul is. De aztán visszafordult, hogy még egy-két német szót vessen oda az általános francia moraj közepette. Jaj, mit is akarok mondani? Említettem, hogy jövő kedden egy kis zene délutánt akarok rendezni. Ez sajnos elmarad. A meghívandók többnyire az esküvőn lesznek elfoglalva. Milyen esküvőn? Nem hallotta? A kis Szentkrik leány megy feleségül D'Artigo grófhoz. Majd az újabb határnapról értesítem. Azzal elment. És ott hagyta a vendégek tündöklő forgatagában a taglóval fejbeütött fiatalembert. Ez egy darabig mozdulattanul állt a helyén, és zavarában hülyén mosolygott. Szája rángatódzott, ujjai reszkedtek. Aztán érezte, hogy ha el nem indul, térdei összerogynak alatta. A ruhatárban megkereste felső ruháját. Kint vigasztalanul esett az eső, de ő nem vette észre. A sűrűn szitáló esőben ment haza gyalog, s az úton azt érezte, hogy nem tud gondolni semmit, mert megállt az esze. Akkora volt a csapás, hogy mindjárt nem tudott rá eszmélni. De otthon az ágyban lassan sírni, majd dühöngve zokogni kezdett. Anyja ilyetten kelt ki az ágyból, faggatta fiát, de az csak fuldoklott az ágyban, nem tudott válaszolni. Így ment ez másfél óráig. Akkor Liszné asszony felöltözött, hogy orvost hozzon, de fia töredezett szavakkal egész testében megrázkodva megkérte, hogy ne, majd le fog csillapodni. Hát hajnal felé annyira jutott, hogy beszélhetett. Lilin grófnő kedden férjhez megy, Dartigó gróf veszi el, tudom ki az. Egy falusi birtokos, gazdag ember, öreg. Megint zokogni kezdett. Anyja ott ült az ágy szélén és fogta a kezét. Mama, én nem tehetek mást. Én pap leszek. Nem! Kiáltott fel az anya ilyetten. Muszáj, lássa be, hogy muszáj. Ebben a világban én nem tudok élni, én ebbe belehalok. Azt akarja, hogy inkább meghalljak. Magát eltartom leckékkel, és egyházi zenét fogok írni. Nem bírom, de drága kisfiam, ki fogod bírni? Az ilyet kibírja az ember, majd találsz mást, és soha, ezt ne is mondja. Soha senki, csak ő. Mondja, hogy beleegyezik, mama. Majd meglátja, hogy milyen jó lesz. Maga azért mellettem marad. De így nem bírom is. Én már régen szerzetes akarok lenni. Nem, drágám. Nagyon kérlek, tégy le erről a gondolatról. Tudod te így is szeretni a jó Istent, ugye nem teszed? Na, hát mondd, hogy nem teszed. Így vitáztak sokáig. Az anya az ölébe húzta a hosszú hajú, könnyektől nedves, dagadt szemhéjú szőke fejet. Cirógatta, dédelgette, mint valaha régen. Már kezdett szürkülni, a téli reggel ők még mindig beszélgettek. Holt fáradtan mindketten csak hosszú szünetekkel mondtak egy-egy mondatot. Hát megígéred, hogy nem teszed, ugye? Franci, mondd, hogy nem. Az én kedvemért. Nem ígéred meg? A fiú nem felelhetett, anyja ölében elnyomta az álom.